Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit ezt megírva találjuk a római levélben, a 8. fejezetben, a 24. verstől a 27-ig a következőképpen. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, az miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, mert üdvösségünk reménységre szól. Így kezdődik mai igénk. Reménység. A magyar azt mondja, remélem. A német azt mondja, ich hoffe. Az angol azt mondja, I hope. Mit értesz ez alatt? Ha valaki azt mondja neked, remélem, vasárnap délelőtt találkozunk a templomban. Nem, de azt, hogy bár szeretnék találkozni veled vasárnap délelőtt a templomba, de nagy valószínűséggel nem leszek ott. Mert nem biztos, hogy sikerül. A magyar értelmező kéziszótár is azt írja, hogy a remény az bizodalmat jelent, hitet, bizonyosságot. Ezt jelenteni a reménység. Az eredeti görög szövegben ott az a szó áll a reménység helyett, hogy szótéria. A szótéria jelentése pedig szabadítás, szabadulás. Ebből van a szoterológia, a megváltástan. Ha a szótéria áll ott, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez azt jelenti, hogy a reménység az tulajdonképpen megszabadulás egy olyan veszélytől, amely reálisan fenyegeti az embert, vagy az életét is talán. Nem dogmatikai fogalomról van tehát szó. Ennek a vasárnapnak tulajdonképpen két fókuszpontja van. Az egyik a reménység, a másik pedig az imádság. És az ige azt mondja, hogy a mi üdvösségünk reménységre szól. Azaz bízhatunk abban, hogy amit kérünk, azt megkapjuk. De rögtön már ezzel a szóval, hogy üdvösség, gondban vagyunk. Mi az üdvösség? Az üdvösség nem más, mint Istennel való együttlét, állapot. Az üdvösség az nem más, mint az Istennel való közösség. Nem helyet jelöl, mennyország, hiszen hol a mennyország? Fönt, vagy közöttünk, vagy mindenhol. Állapotot jelent. És ez az állapot Jézus Urunk tanítása szerint itt és most van közöttetek. Nem valamikor eljön, hanem itt és most. Isten országa közöttetek van, és bennetek van, mondja Jézus. Ez azt jelenti, hogy az üdvösség az nem valami távoli, valami egészen messzi dolog, aminek a mi életünkre befolyása lehet, hanem azt mondja, hogy az üdvösség az itt és most van. És miért? Azért, mert szabadulásról van szó. Az üdvösség tehát nem más, mint megszabadulás, megmenekülés. Megmenekülés mondjuk a halálfélelemtől. Mert nem a haláltól félünk. Azt tudjuk, hogy meg kell majd valamikor halnunk. Attól félünk, mert a lelkiismeretünk ilyen, hogy mi van a halál után. Mi van, ha mégis igaz az, hogy az Isten ennyire igazságos, és akkor megbüntet. Az ember úgy éli az életét nagyon sokszor, hogy nem gondolkodik azon az Isten adott lehetőséget az átgondolásra. És ezért az ember a saját feje után megy, és ezért bűnöket követ el. És ezeknek a bűnöknek van következménye. Itt a földön is. De a Szentírás tanítása szerint még a halálon túl is van neki következménye. Miért? Azért, mert ami itt lent történik, az történik ott fent is. Ami itt kötve vagyon a földön, az kötve van a mennyben is. Mert életünkkel párhuzamosan történik egy feljegyzés odafönt az Istennél is. Hogyan, miként, nem ez a lényeg. Amikor az óegyházi atyák egybe tették az üdvösség problematikáját az imádság vasárnapjával, akkor nagyon jól tették ezt. Ma Rogáte vasárnapja van, amit mindenki úgy ismer, hogy ez az imádság vasárnapja. Maga a szó azonban, hogy Rogáte nem azt jelenti, hogy imádkozzatok. Az azt jelenti, hogy kérjetek. Kérjetek. A kérés vasárnapja van. Akármit kérhettek. Bármit. És mi az, ami minden fölött ott lebeg, aminél nincs több? Hát az üdvösség. A görög szó nagyon szépen mondja, eucharisztia. Katolikus testvérek is mondják ezt, hogy eucharisztia. Az a euhairóból származik. Az euhairó az azt jelenti, hogy valaminek nagyon örülni. Minek örülnénk, ha nem az üdvösségnek? Ja, hogy ebben a mostani világban legkevésbé az üdvösség érdekli az embereket, az egy másik kérdés. De ne gondoljuk, hogy ez sokáig így lesz. A Jóisten tartogat meglepetéseket ebben a világban. Valamikor a 19. század végén azt gondolták, hogy először volt a vallás korszaka, majd utána a vallásból kifejlődött a filozófia korszaka, és aztán pedig majd jön a tudomány korszaka, és amikor a tudomány fog vezérelni minden, akkor már nem lesz szükség se a vallásra, se a filozófiára. Eléggé tudományos korban él a jóléti ember. És mégis a vallásra szüksége van. Sokkal nagyobb szüksége van most ebben a helyzetben, mint korábban. Miért? Azért, mert Istenre teremtett lény az ember. Nekünk szükségünk van az Istenre. Ez a mai vasárnap a kérés vasárnapja. Kérhetünk bármit. Az üdvösséget is. Kérni nem olyan egyszerű dolog. Volt már úgy, hogy kérhettünk volna, de mégsem kértünk. Nem volt bátorságunk hozzá. Lehet, hogy már ott voltunk a kapuban, vagy ott voltunk az ajtó előtt, már majdnem kopogtattunk, és meggondoltuk magunkat. Kérni nagyon nehéz. Nagyon sokszor rossz lelkipásztorok, prédikátorok még szószékről is hirdetik és tanítják így, nem jól kéritek. Olaf Halesby írja az imádságról szóló könyvében, az imádság a lélek levegővétele. Lehet rosszul venni levegőt? Az a rossz, ha nem veszünk levegőt. De éppen amilyen az adott helyzetünk, úgy vesszük a levegőt. Ha futunk, akkor gyorsabban, ha pedig ülünk, akkor lassabban. Így vagyunk az imádsággal is. Ha nagyobbak a terhek, akkor többször imádkozunk. Ha viszonylag rendben történnek a dolgaink, akkor valljuk meg őszintén, még a hálaadást is elfelejtjük. Rosszul kérni, tehát nem lehet. De lehet jobban kérni, azaz sűrűbben. Kérjetek és adatik nektek, mondja Jézus. Az imádság valóban a lélek levegővétele. Misztikus dolog ez. Egy Isten teremtette alkalom. Luther Mártonunk, amikor valaki azt mondta neki, hogy nem tudok jól imádkozni, akkor Luther azt mondta, ő se tud jól imádkozni. De hát, úgy vagyok én az imádsággal, mondja Luther Márton, hogy mint egy zsák, amiben mindenféle dolog van, fogom és kiöntöm az Isten elé azt a zsákot. Aztán az Isten, hiszen mindenható, majd kiválogatja. Mindegy, hogy mit mondok az Istennek. A lényeg az, hogy bizalmam van hozzá, és kiszórok mindent ő elé. Ő majd kiválogatja. Gyaníthatóan egy-két dologra azt mondja, hogy erre neked aztán tényleg nincs szükséged. Bármennyire is kéred, kérheted, 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva sem kapod meg, mert neked erre nincsen szükséged. Misztikus, Isten teremtette alkalom az imádság. És mivel Isten teremtette alkalom, ezért az Istent érezzük meg az imádságban. Az imádság nem egy olyan alkalom, ami lehetőséget ad az embernek arra, hogy befolyásolja az Istent. Az Isten megtapasztalásának lehetőségét adja az imádság. Ki hogyan imádkozik, az mindenkinek a magánügye. Az, hogy hogyan imádkozik egy előimádkozó egy adott közösségben, az már közösségi ügy is. Hogy hogyan imádkozik a pap az oltárnál, az liturgiai ügy is. De hogy ki hogyan imádkozik, az magánügy. Milyen jó lenne, hogyha amikor összeházasodik a leány és a fiú, esetleg ezt is átgondolná. Mennyire tudnak együtt imádkozni. Milyen igényeik vannak a vallásos életre. Mert lehet, hogy az egyik szívesen térdepelne órákig, és hálát adna mindenért, és a másik pedig egy-két perccel is megelégedne. Fontos, hogy ebben is közösség legyen. Mert ez egy misztikus Isten teremtette alkalom. Teremtő Istenünk tökéletesnek, kereknek alkotta meg ezt a világot, és benne van az imádság is. Ettől szép, ettől kerek, hogy benne van az imádság, még annak a lehetősége is, hogy egy kicsit, bár omnia est grácia, minden kegyelem, mégis az Istent befolyásoljuk. Hányan vannak, vagy hányszor voltunk mi magunk úgy, hogy azt mondtuk, nem tudok imádkozni. Tudok imádkozni, el tudom imádkozni a mi atyánkot, de most nem tudok imádkozni. Sokan ezzel a nem átgondolt kijelentéssel védekeznek, mert azt gondolják, hogy imádkozni csak a templom falak között lehet, vagy az otthoni 4 fal között. Van ilyen imádság is, csendes imádság. De ahogy egyik professzorom mondta, imádkozni lehet a piros hetesen is. Tudni kell, hogy a piros hetessel lehetett megközelíteni a teológiát annak idején a Bosnyák téren. Viszonylag hosszú út volt, és egy kiesett idő. És ő Budáról járt át, és azt mondta, hogy ezt az időszakot ő imádsággal szokta eltölteni. Az ember néha azt hiszi, hogy vannak élethelyzetek, időszakok, pillanatok, amikor nem tud imádkozni, vagy úgy érzi, hogy talán nem is kellene imádkozni. Lehetünk útközben, lehetünk a világ zajának kínzó szorításában, vagy éppen félreállva élvezzük a léleksimogató csendet. Fohászkodni mindig tudunk. Erre biztat ez a mai vasárnap is. Rogáte, kérjetek. Mert aki kér, az kap. Aki zörget, annak megnyittatik. Nem csak a szavak nélküli őszinte sóhajok, de az alkotó munka is lehet imádság. Igen, aki becsülettel, tisztességgel elvégzi a munkáját, az imádság. És ha valaki nem becsületesen végzi el a munkáját, akkor azon nincs áldás, akkor átok van rajta, mert átkozzák azt a mestert hosszú éveken keresztül, aki valami végzetes hibát követ el egy építkezésnél mondjuk. Imádság vasárnapján halljuk tehát a felszólítást, rogáte, azaz kérjetek. De imádkozó kedvünknek van egy ellensége, egy nagy-nagy ellensége. Mi magunk. Az imádság ugyanis akárcsak a hit, az önkéntességen alapul. Nem lehet kényszeríteni senkit arra, hogy szeresse a másikat. Ez egy önkéntes dolog. Imádságra sem lehet kényszeríteni. Meg lehet imádkoztatni a másikat, de az az imádság olyan is. Az imádság az önkéntességen alapul. És ebbéli önkéntességünkbe még az Isten sem szólhat bele. Ha akarom, akkor nem imádkozom az Istenhez. Ha mi úgy tartjuk jónak, hogy ne imádkozzunk, akkor nem imádkozunk. Ja, hogy közben a lélek fuldoklik, ez így van. Jézus nem véletlenül mondja, hogy a halottak éppen most temetik a halottaikat. Lehet úgy élni, hogy közben az ember halott. Lelkileg halott. Ennél nyomorúságosabb állapot nincs. Mint amikor valaki mozog, az a neve, hogy él, de közben halott. A hívő ember azért hisz, mert tudja, hogy az egész életének célja van. Céllal éli az életét. Tudja azt, hogy ez az egész teremtett világmindenség jelen tudásunk szerint, amit át tudunk fogni ebből az egész teremtett világból, az a 13,5 milliárd fényévnyi nagy teremtettség, ez nem más, mint az Istennek egy céltudatos teremtése. És Isten mindenben hív magához minket, a kicsiben is, és a nagyban is. Nem olyan rég, deákjaim föltették a kérdést, tessék már megmondani, most az Isten az anyag, vagy energia? Gondolták, hogy most akkor megfogják a hittantanárt. Tényleg hit abban, hogy anyag, vagy hit abban, hogy energia. És azt találtam mondani, Jóisten megsegített, hogy sem nem anyag, sem nem energia. Az Isten az rend. Rend a kicsiben, a mikrokozmoszban, és rend a makrokozmoszban. Isten mindenütt jelen van. az ő rendjével. És miért érezzük mi magunkat bűnösnek? Azért, mert tudjuk, hogy a rend ellen vétettünk. Ezért félünk mi a büntetéstől. Mert tudjuk azt, hogy Isten rendje jó. Nem véletlenül van ott a Biblia első lapján az, hogy amikor Isten megteremtette ezt a világot, látta, hogy ez a világ így, ahogy van, jó. Nem igaz az, hogy ez a világ rossz. Nem igaz az, hogy ez a világ csak bűnökből áll. Isten világa jó. Aki erre a felismerésre eljut, azt tudja áldani az Istent. Az imádkozás nem egyszerűen gyakorlat, hanem érzéseink őszinte megnyilvánulása. Az imádságban felvállaljuk Isten előtt azt, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, és elfogadjuk Istennek a cselekvését a mi életünkben, hogy ne hagyjon minket olyannak, amilyenek vagyunk. Tegyen minket, formáljon minket jobbá. Éppen ezért az imádkozás a legintimebb cselekedetek egyike, mert olyankor formál minket az Isten. Az imádság több, mint egyszerű elvonulás a világ zajából, vagy törekvés az Isten hangjának meghallására. Tágabb értelemben az imádkozás minden olyan emberi megnyilvánulás, gondolat, szó, tett, amely az örökkévaló Isten jelenvalóságáról tesz bizonyságot, annak a tudatától van átitatva. Így, ahogy említettem, lehet imádság az alkotó munka, vagy lehet imádság a mi biztató jelenlétünk a másik ember számára. Mert nem az a kérdés, hogy ki az én fele barátom, hanem az a kérdések kérdése, hogy kinek válhatok a fele barátjává én, mint az irgalmas samaritánus. Minden ebben a világban az imádság különösképpen fölfelé emel. A világosság atya felé törekszik. Az Isten dicsőítő imádság hasonlítható a növényekhez. Azok is kúsznak a fény felé. Az örökkévaló törvényei szerint mi is szépen, felelősségteljesen próbáljuk élni az életünket, akkor látjuk, tudjuk, tapasztaljuk, hogy Isten dicsérve adakozhatunk ebben a világban. Nem a sajátunkat adjuk, hanem azt, amit fölülről kaptunk mi is. Azaz csak tovább adunk. Az imádkozó életnek ezen a mai vasárnapon is életünk minden napján egyetlen egy célja van, a fölemelkedés. Ezt a fölemelkedést egyedül képtelenek vagyunk megtenni. Szükségünk van az Istenre, és szükségünk van egymásra. Életünket magasabb szintre emelni, magasabb életminőséget adni az életünknek csak akkor tudunk, hogyha mi is emelünk másokat. Mindig vannak körülöttünk olyanok, akiket csak mi tudunk emelni. És hogyha mi oda tudjuk alázni magunkat a másikhoz, és emelni próbáljuk a másikat, akkor érdekes módon mi magunk is vele együtt emelődünk az Istenhez. Imádkozzunk! Megvalljuk neked, Istenünk és Atyánk, hogy számtalanszor hívtunk már téged segítségül, mégsem tudunk úgy imádkozni, ahogyan te akarod, és ahogyan szeretnék. De kérünk, taníts minket imádkozni, és hallgass meg minket, mert te Atyánk vagy az Úr Jézus Krisztus által. Amen.